bennem. Hogy ez most azt jelenti, hogy egy kis csapatot felépíteni és osztályt váltani, vagy adott esetben egy utánpótlás csapatot felépíteni évekig, és eljutatni az NB1-be a játékosait, vagy akár egy utánpótlás akadémiát úgy vezetni, vagy bizonyos szekcióját vezetni, hogy az sikeres legyen, és tényleg, ha egy szóval kellene mondani, akkor talán az alkotás van bennem vágyként.
Köszönöm szépen, ifjabb Bene Ferenc volt a 10 próba vendége itt a Nemzeti Sportrádióban. A sorozat folytatódik újabb főszereplőkkel.
Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az mdsport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Igazából én úgy éreztem magam, így a futam után, hogy készültem erre az adásra, hogy ez a hétvége... Ha nem lett volna az előző három, akkor úgy beszélgetnénk itt, mint a semmi extra nem történt volna. De mégis van miről beszélgetni, és Matic Zsolttal és Zsoldos Barnával meg is tesszük, hogy akkor kibeszéljük ezt a belga nagydíjat. És azért mondtam ezt, mert igazából Kimi Antonelli ezt a hétvégét is uralta. A futamot legalábbis abszolút. És az előző hétvégén is ugyanez megvolt nála a tempó fölény, csak úgy jöttek a technikai hibák. És ebből állt fel igazából Kimi Antonelli, és nagyon magabiztosan húzta be ezt. Egyáltalán nem könnyű futamot, mert azért itt nem minden játszott a kezére. Akár ott a virtuális biztonsági autóra gondolunk, itt megint ugye itt meg kellett a végén harcolni a győzelemért, ahogy ugye ezt tette volna Silverstone-ban is, csak ott közbeszólt a technika. Úgyhogy kezdjük is vele egyértelműen, mert annyira magabiztosan hozta le ezt a futamot, hogy mintha egy Forma 1-ben tényleg 6-8-10 éve itt lévő versenyző rutinból, kisújból kirázta volna ezt a futamgyőzelmet, úgyhogy egy óriási siker szériában van. Pedig ott vannak azok a tényezők, amiket említettem, hogy azért a technika kibabrált vele. Zsolti, neked hogy tetszett Antonelli teljesítmény, és mit gondolsz róla most így általában, hiszen lassan már szezon felénél járunk, és nem mutatja jelét annak, hogy ő itt bármilyen szinten megijedne az előtte álló lehetőségektől?
Semmi jelét nem látjuk, és amit viszont láthatunk az, hogy nagyon a feladatra fókuszál, mindig csak az adott lépésre, és mindig csak a következő feladatra. És olvashattunk egy interjút is vele arról, amikor Wimbledonban Roger Federerrel beszélgetett, és megkérdezte Roger Federertől, hogy ő hogy közelíteni meg ezt a helyzetet, és hát kitől mástól, hanem akkor Roger Federer az, aki meg tudja mondani azt, hogy a következő labdamenetet hogy kell kezelni. Ez Kimi Antonelli esetében mindig a következő lépés, következő verseny, és az pedig a feladatfókusz. És látszik, hogy ezt nagyon éli, és nagyon jól csinálja. Ahogy egyébként Toto Wolff is a másik oldalról ugyanezt elmondta, hogy nem csak a verseny hétvégén és a pályán látszik rajta ez az őrületes feladatfókusz, hanem egy mérnöki briefingen is az látható, hogy egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy az adott edzés jól sikerült, vagy az adott bemenet jól sikerült Kimi Antonellinek, avagy rosszul. Mert annyira csak a feladatra és a végrehajtandó feladatra fókuszál, hogy a koncentrációnak szintje az elképesztő. És ez teljesen ellenállhatatlan teljesítményt hoz ki belőle, mind mentálisan, mind pedig nyers tempóban. Úgyhogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Kimi Antonelli szétessen. Persze ettől ez még megtörténhet, de nagyon-nagyon más versenyzőt látunk, mint akit tavaly láthattunk, főleg az évnek ebben az időszakában.
És Toto Wolff is azt mondja, hogy kvázi emlékeztet mindenkit, hogy 19 éves srácról beszélünk, akinek az a második éve a Forma 1-ben. Az előző ugye tudjuk, hogy sikerült, emlékeztetett is mindenkit, vagy mondta, hogy az úgy alakult, ahogy igazából számítottak rá, de hogy az, amit idén mutat, az igazából mindenkit meglepett pozitív értelemben.
Én is ezzel akartam kezdeni, hogy figyeljük meg, hogy tavaly 12 hónappal ezelőtt hol tartott az abszolút mély ponton. És annak ellenére, hogy van ez a mondás az F1-ben, hogy egy év a tanulásra, egy év a győzelemre, azért ez nem ennyire magától értetődő. És tényleg azért láttunk már példát arra, hogy valaki a második évében világbajnok lesz, Hamilton és Villeneuve legutóbb, viszont ők nagyon összeszedett első idényt is mutattak. Talán Hamiltonnak az első még jobb is volt, hogyha nagy képet nézzük, mint a második. Tehát Antonellinek nagyon nagy utat kellett bejárnia, és tényleg az, hogy mennyire fiatal. Tehát szerintem ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy 19 évesen gyakorlatilag az ember szinte gyerek. Most ha nagyon őszinték vagyunk magunkkal szemben is, hogyha visszagondolunk, úgyhogy ilyen érett teljesítményt nyújtani, ez le a kalappal előtte, és ez azoknak is köszönhető, akik körülötte dolgoznak, nyilvánvalóan a szülei, Totó, Wolfék, és még talán jó is, hogy az első évében elkövették ezeket a pályán kívüli hibákat, nyilván ez az imolai osztálylátogatás és társai, ennek semmi keresni valója nincs egy ilyen fiatal versenyző életében, most szerintem tényleg tökéletes a fókusz, és az is igazából szerencse számára, hogy ő talán a fiatalságából is fakadóan nagyon ráérzett ezekre az autókra, még Russell mögött, noha ott van a rutin, de lehet, hogy ott vannak a rutinnal együtt azok a berögződések is, amire ő is hivatkozik, hogy 20 évig egyféleképpen vezettem, most pedig nagyon másféleképpen kell vezetnem. Úgyhogy az embernek nyilvánvalóan egy bajnoki harcban, amikor domináns autója van a csapattárs, az első számú ellenfele, és ez viszont szerencse, hogy Russell sok-sok nagyon erős év után most gödörbe került.
Igen, és érdemes szerintem azt is megjegyezni mindemellett, hogy George Russell volt az, aki a Melbourne-i futamgyőzelm után azt mondta, hogy imádom az új szabályokat, imádom az új autót, és imádom azt az új Mercedes motort. Ehhez képest hát azóta nem hallottunk tőle ilyen kommenteket, és nagyon meglepődnék, hogyha az év további részében visszatérne ez a mentalitás. És már csak azért is, mert persze beszélhetünk most arról, hogy George Russell rajt utáni balesetbe keveredett, Lewis Hamilton összeakadt, és Hamilton ezért büntetést kapott. Az oké, de hogy került oda? Ez mindig egy okokozatról beszélünk, mert hogyha az első sorba kvalifikál Kimi Antonelli mellé, akkor nagy valószínűséggel abba a kanyar kombinációban nem azon a helyen van, és éppen nem akad össze Lewis Hamiltonnal.
Mindjárt rátérünk majd Russellre, és csak még kötnék annyiban Barnára, hogy Kimi Antonelli, ugye ő is elmondta, hogy tavaly az abszolút mélypontot azt itt ért el Belgiumban, ugye meg is néztem, hogy a sprintfutam volt tavaly Belgiumban, sprint időmérőn 20. hely, sprinten 17. hely, a rendes időmérőn 18., a futamon 16. Tehát, hogy tényleg egy totális mélypont, másfél perces hátrányon ért be a nagydíjon a célba, tehát hogy ténylegesen ez volt a legrosszabb hétvégéje, és ugye ezt sokan ki is emelték, hogy mi volt egy éve, most ugorjunk egy évet előre, tényleg ég és föld a különbség, és az, hogy ez nem volt egy könnyű futamgyőzelem, ezt egyébként hát Antonelli is elmondta, hogy azért komoly különbségek voltak az energia leadás tekintetében, amiért nyilván ezt lassan már megszokjuk ebben az idei évben, hogy egy ilyen faktor is nehezíti adott esetben a futamokat, illetve a versenyzők dolgát a futamon. De akkor beszéljünk erről kicsit erről az első körről, mert itt több versenyző is kiemelte, hogy hát ez igencsak veszélyes volt. Ugye Toto Wolff elmondta, hogy Russellnek ez a motor hibája, vagy illetve visszatöltés hibája, ez nem egyedi volt, ez minden Mercedes erőforrásnál jelen volt, ez az ő hibájuk. Ugye Russell azt mondta, hogy az orrus tetején 0% volt az akkumulátor, ami kiemelt, hogy veszélyes, mert szágúdottak el mellette. És arra számított, hogy a jó rajtját követően csatázni fog az élenállókkal, ehelyett hárman zúdultak rá hátulról, és ugye Antonellit is elég simán megelőzte Verstappen. Hogy itt azért, tehát ugye Sainznak is volt, ugye kapott is rajtbüntetés, mert ott is gondolt az erőforrásra, tehát úgy tűnik, hogy a Mercedes nem tud ebből kijönni, ebből az erőforrás hibából. Tehát igazából Russell így is úgy is valószínűleg ebbe a helyzetbe került volna, hogyha a második erő rajta, akkor is hátra esett volna jó eséllyel. De hát valóban az időmérő megint egyértelműen alul maradt, és továbbra sem találja ezt. Barna, te a tegnapi felvezetőbe tökéletesen levezetted, hogy mindig keresi ugye az adott, vagy mindig talál más igazából indokot, hogy miért nem, de egyik sem igazából valósul meg. Mit árul el ez George Russellről igazából, hogy tényleg de nem talál kapaszkodót lényegében, hogy most éppen mi a baj?
Igen, a probléma szerintem ott rejlik, hogy még mindig a kapaszkodókat keresi, és még mindig azokat a kifogásokat hangoztatja, amiről te is beszéltél, és Barna is beszélt a felvezető műsorban, ahelyett, hogy szembenézne saját gyengeségével, és azt mondaná, hogy jó, akkor most Kimi Antonelli nálam valamit jobban csinál. De természetesen szerintem nem kell elmondani kamerák előtt, hanem csak saját magadnak szembenézni ezzel, és meg kell találni annak az okát, hogy mi az, amit ő jobban csinál. Akár technikailag, akár mentálisan, akár bármi más szempontból, és elkezdeni használni Kimi Antonellit. Mert láthatóan egy feszült, frusztrált, ideges George Russellt látunk, És azt nagyon jól tudjuk, hogy, hogy az a mentális állapot, amikor valaki túlélő üzemmódban van, az nagyon távol áll attól, mint amikor kihívásnak tudott tekinteni a nehézséget. És egészen egyszerűen akkor nagyon más, hogy működnek az idegizom kapcsolatok, a finom mozgások, az agyi funkciók, mint az információ feldolgozó képesség, vagy a döntéshozatali képesség, és ebből adódnak olyan helyzetek, ami, ami olyan erőlködősnek, olyan izomszagúnak hathat, és azzá teszi az egész versenyzést. És véleményem szerint úgy, hogy sok aspektusát nem látjuk a teljesítményének, de egy kicsit nekem kívülről így néz ki ez a helyzet most.
Hát ahogy látjuk nyilatkozni, egyébként valóban erről árulkodik a testbeszéde, meg már szerintem hétvégék óta mondja, hogy már ő túl van minden frusztráció, már teljesen semleges lett a balszerencsék miatt, de hogy itt most már nem balszerencséről beszélünk, hanem itt most már egy olyan dologról igazából, ami úgy tűnik, hogy neki is tennie kell azért, hogy működjön. Barna, szerinted lehet elképzelhető az, hogy mondjuk Russellnek kell mondjuk ez az év, kvázi ez is neki egy tanuló év az új szabályrendszerben, hogy mondjuk a következő években, vagy évben legalább, mondjuk 27-ben megtalálja önmagát, ráérezzen ezekre az autókra, úgy hosszú távon, és akkor mondjuk lehet, hogy jövőre legyen igazi VB kihívó, mert idén, most jelen állapot szerint a szezon felhez közelve kezd lecsúszni, mint VB kihívó, így szerintem a közvélemény szerint, hogy ő már egyre kevesebben tekintik annak.
Én abszolút hiszek az ő áttörésében, tehát ne vegyük el tőle az elmúlt néhány évét, és emlékezzünk vissza rá, hogy például 2020-ban gyakorlatilag ő volt az, aki most Kimi Antonelli. Tehát az első beugró Mercedes-es versenyét csak azért nem nyerte meg, mert a csapat elrontotta a kerékcserét. És akkor tényleg mindenki a világ egyértelműen azt mondta, hogy ő az jövő új világbajnoka. Nagyon szépen helytált Hamilton mellett, sőt, most ha nagyon belemerülnénk a részletekbe, talán azt is mondhatnánk, hogy összességében ő nyújtotta jobb teljesítményt a közös időszakuk alatt, és tavaly is erős teljesítményt nyújt. De nyilván a jó versenyzőket a legnagyobbaktól azt különbözteti meg, hogy a legnagyobbak mindig minden körülményekhez tudnak alkalmazkodni, és ilyen volt például a csúcson lévő Alonso, a csúcson lévő Schumacher vagy Hamilton. Azért Hamiltonnak is most már 40 fölött, azért a tavalyi éve nagyon döcögős volt, de végül ő is rátalált a helyes irányra, és én Russellben is érzem ezt a lehetőséget, még akár idén is, mert Norris is óriásit fordított tavaly, ő is teljesen elveszettnek tűnt a tavalyi autóval, és ősszel feltámadt. Úgyhogy ezt nyilván az idő fogja eldönteni, és tényleg itt most a szemünk előtt fog kiderülni a következő körülbelül egy évben, hogy Russell tényleg úgymond csak a jók közé tartozik, vagy a legnagyobbak közé, mert hogyha nem tudja mégsem megfordítani a helyzetét, akkor sajnos azzal többé-kevésbé zárójelbe teszi az eddigi sikereit is.
Mennyit számíthat például Antonellinél az, hogy amit lehetett hallani, hogy egyébként Bono végig fogta a kezét ezen a futamon is, hogy amikor ugye visszaesett a virtuális biztonsági autó alatt, akkor is mondta, hogy nyugi, itt tudsz időt nyerni, és ugye Bonónak egyébként, ez már Hamilton is fejtett, hogy van egy ilyen rendkívül megnyugtató hangszíne, kisugárzása, tehát hogy ő is érzi ezt a felelősséget, hogy egy nagyon fiatal versenyző van, aki egy félig meddig még csiszolatlan gyémánt, és hogy mondjuk fogni kell így a kezét, ugye Russell már tapasztaltabb, neki nem kell talán ennyire fogni a kezét, de hogy itt tényleg azt lehet látni, hogy az Antonelli garázsában lévő csomag is talán egy fokkal így, ha mi az elemeket megnézzük, akkor így egy jobb csomag, és ez is segít abban, hogy ott jobban működnek a dolgok.
Igen, ez így van. Sokkal egységesebb ez a csomag, ahogy te is említetted. És egy igazi jó ismérve a kiváló versenymérnököknek az, hogy nem csak meg tudják mondani azt, hogy milyen guminyomás, dőlésszög és beállításokra van szükség, hanem kicsit mentálkocsként is funkcionálnak. És tényleg ezen sokszor szoktunk mosolyogni, de ez így van. Például most a rally világbajnokságon is többször jártam junior formula autós kategóriákban, és az igazi jó versenymérnökök egy kicsit mentálkocsként is funkcionálnak, és kommunikálnak a versenyzőkkel, táplálják az önbizalmukat, hogyha nehézség adódik, akkor ő az első személy, aki rádión hozzászól a versenyzőhöz. Hogyha azt érzi, hogy egy kicsit a versenyző kezd kizökkenni a koncentrációból, vagy a zónájából, akkor sok esetben a teljesítménytrénerrel verseny közben is kommunikál a versenymérnök, és leegyeztetik azt, hogy milyen szóhasználattal közelítse meg a versenyzőt az adott szituációban, és hát ez Bonónál nagyon látszik, és ugye, ahogy mondod is, ugye a hangszíne nagyon megnyugtató, és hát mindemellett olyan tapasztalati eszköztárral rendelkezik, mint amilyennel talán semmelyik másik versenymérnök az egész mezőnyben.
És egyébként nem tudom, hogy neked erről vannak-e személyes tapasztalataid, de a versenyzők, főleg az ex-versenyzők beszámolói alapján, sőt maguk a versenymérnökök beszámolói alapján, azért ők is nagyon versengő típusok, és annak ellenére, hogy ez egy csapatsport, ez egy csapatjáték, bizony-bizony vannak olyan helyzetek, amikor igenis maga felé hajlik a keze és a saját versenyzője felé. Erre extrém példák voltak régebben, a 80-as években. Adrian Newey írta le az önéletrajzi könyvében, hogy amikor ő a 80-as években versenymérnök volt, akkor megcsinálta azt, hogy talált a csapat garázsában megfelelő rugókat, és az összes többit eldugta, hogy csak a saját versenyzője tudja használni. Nyilván ez egy extrém példa, de Heinz-Harald Frentzen is sokat emlegeti manapság az interjúiban, hogy mennyit számított ott 97-ben Villeneuve-nek, hogy Jock Lear volt az ő versenymérnöke, aki minden apró technikai trükköt tudott az autó beállítása terén. Nyilvánvalóan a manapság ennyire extrém mértékig nem mennek el, de az biztos, hogy ők is rivalizálnak egymással, és nekik is jobban esik, amikor a saját versenyzőjük nyer, mint amikor a másik.
Igen, és hát gondoljatok csak bele abba az érába, amikor Lewis Hamilton és Nico Rosberg versengett egymás ellen. A két brigád nem kommunikált egymásra, és nem volt adatmegosztás. De ha még előrébb megyünk, akkor Ayrton Senna Alain Prost érában konkrétan el is takarták a két brigád egymástól a garázsnak két oldalát. Tehát, hogy igen, melyik csapat nyer, az is egy nagyon fontos szempont.
16-ban ez már olyan méreteket öltött, hogy a két szerelőbrigádot meg kellett cserélni. Igen. Hamilton és Rosberg között, hogy igen, nem érgesedjen el a viszony.
Igen, egészen extrém példák is vannak. Nekem most az jutott még eszembe itt a versenymérnökökkel kapcsolatban, hogy volt a Monakóban a Forma 2-esek futama, és ott a Camara hibázott egyet, Rafael Camara, és kiesett a versenyből, és a versenymérnöke ilyen káromkodva szólt a fülő, hogy mi a fene volt, mi történt? Tehát, hogy egészen félelmetes tényleg, és ott is ezt, úgy felkaptam a fejet, hogy ilyet én még az életben nem hallottam, hogy a versenymérnök ilyen szinten így belegázoljon a versenyző lelkébe, aki valószínűleg tudja, hogy hibázott, és akkor még ezt kapja a rádión is, hogy mi a fene történt, és kisípolva az üzenet, mert hogy ennyire extrém volt. Úgyhogy Bonóval valóban megfogta az Isten lábát Kimi Antonelli, ezt szerintem mindenki egyetérthet, és ugye hát Bonónak sok tapasztalata van Lewis Hamiltonnal, azért mégis csak egy hétszeres világbajnokkal dolgozott együtt éveken keresztül. Úgyhogy térjünk rá a Ferrarira, ugye két olyan pályán szereztek, ez egy jó eredményeket, amik papíron nem feküdtek nekik, mert itt ugye azért a motorerő elég fontos, amiben ugye a Ferrari hátrányban van. Ezt Leclerc mondta, hogy az egy első, meg egy második, az ő részéről az nem rossz. De kezdjük most azért Hamiltonnal, mert ő volt érintett ebben a rajtból esetben. Szerintetek jogos volt-e a büntetése? Mert ugye Russell is azt mondta, hogy ő nem is hibáztatja Hamilton. Nagyobb részben ő volt felelős a történtekért, de hogy ez egy versenybaleset volt. Ti mit gondoltok?
Ha valakit hibáztatni kell, akkor inkább Lewis Hamilton. És ahogy azt hiszem Gábor is elmondta a közvetítés közben, azért, mert megcsúszott. Ez az egy ok szólhat amellett, hogy Lewis Hamiltont megbüntették. Minden más az véleményem szerint egy klasszikus versenybaleset.
Barna?
Én is azt gondolom, és többször láttunk már ilyet az elmúlt években. Az első körben ugye óriási a tumultus ezekben a kanyarokban, és ez azt jelenti, hogy az előhaladó felveri a légáramlatokat, turbulens légáramlatban pedig alul kormányzottá válik az autó. Még szokták is így csúnya angolsággal mondani, hogy I understeered into him, tehát hogy bele alul kormányoztam magam a másik versenyzőbe. És itt is ez történt, és ezért is gondolom, hogy nyilvánvalóan Russellnek kisebb a felelőssége, de amikor egy ilyen helyzetben az első körben, az első kanyarokban bemész valaki mellé a külső ívbe, akkor sajnos benne van a pakliban, hogy mondjuk 10-ből egyszer ez megtörténik, és most ez az eset volt. Egyébként én szerintem is ez inkább versenybaleset, és nem feltétlenül értek egyet emiatt a sportfelügyelőkkel, és az is megmosolyogtató most sem, hogy egyre többször van olyan indoklás a hivatalos papírokban, hogy hát enyhítő körülményekként vettük figyelembe, hogy első kör, meg hogy alulkormányzott, meg ez, meg az, meg amaz, de azért megbüntettük.
Azért 5 másodperc. Lehet, hogy ilyenkor lehet, hogy tizet adtak volna alapból, és akkor, hát akkor legyen csak öt.
Igen, és az elején én erre értettem azt, amikor azt mondtam, hogy okokozat, hogy George Russell éppen akkor ott volt. Amit Barna is elmondott, igen. Hogy hát nem volt más választása, rá kellett próbálni kívülről. De ha rápróbálsz kívülről egy ilyen kanyar kombinációba, akkor számolnod kell azzal, hogy valaki belealul kormányozza az autóját a tiédbe.
És lehet, hogy te mondtad, Barna, vagy nem is tudom, lehet, hogy Gáborék a közvetítésben, vagy megint nem, vagy talán nem gondolt bele Russell, hogy itt a világbajnokság azért még a tét, és hogy ebbe nem kéne belemenni, mert hogy ez a sitting duck, vagy az angol mondja, ez a béna kacsaként volt az egyenesben, tehát ott ugye akkumulátor hiba miatt, ezt ott helyre kellett volna tenni magában, és besorolni, nem is tudom, akkor 5.-6. helyre, és akkor onnan megpróbálni építkezni, de hogy ugye már ott próbált pozíciót nyerni, aminek nem törvényszerű, hogy ez a vége, de valóban nagy esélye benne van egy első kanyaros tumultusban, vagy hát úgy 5. kanyaros tumultus, de ugye sokan első kanyarként utalnak az ötösre itt Spában, hogy akkor igen, ha ott vagy azon az íven, akkor az alulkormányzottság miatt beléd mennek.
Ahogy egyébként Kimi Antonelli ezt meg is csinálta. Oké, első igen. Helyről indult, de ő pontosan azt csinálta meg, amit George Russellnek kellett volna megcsinálnia. És amit említettél, szerintem nagyon fontos kontextusba helyezni, hogy lassan elérkezünk oda, hogy a szezon átfordul a második felére, sőt, Hungaroringe már át is
az fordul. Az a 11., most jelen szerint, ugye, ellenállás szerint 22 lesz.
Nem tudjuk még mindig, hogy milyen kitételek állnak az ő szerződéseikbe. Tehát simán benne lehet az, hogy egy bizonyos pont hátrány fölött a Hungaroring után George Russellnek be kell állni Kimi Antonelli mögé, főleg akkor, hogyha még így marad, hogy Ferrari köztük van, és esetleg még erősödnek is tovább.
Hát igen. Úgyhogy maradjunk is a Ferrari-nál, mert Hamilton azt mondta, hogy ha nincs az harmadik szabad edzéses balesete, nincs az a büntetés, akkor győzelemért harcban lett volna. Most megnézzük az időkülönbségeket. Lehet is egy reális esély, bár egyébként Antonelli azért maga biztosan előzte vissza Leclerc-t. Mennyire gondoljátok ezt reálisnak? És egyébként Hamilton továbbra is most oké, nem szerzett dobogót, de azért továbbra is jó formában van, mert büntetés ellenére, meg ott, hogy az állítása szerint nem volt ugyanolyan az autó, amit összeraktak a harmadik szabad edzéses balesete után, azért megint hozott egy viszonylag sima negyedik helyet, és azt látjuk, hogy ő is, meg a Ferrari is továbbra is abszolút ők az első számú, messze ők az első számú kihívója a Mercedesnek.
Szerintem a győzelem most nem volt benne a pakliba, a dobogó az abszolút, és hát persze most ezekkel lehet lamentálni, hogy ha nem töröm össze az FP3-ban, de most akkor ez ugyanígy érvényes mindenkire. Tehát ha Leclerc nem töri össze a monakói időmérőn, akkor mi történik, ha nem csúszik ki a barcelonai időmérőn? Tehát amikor saját hibáról van szó, akkor én annyira nem szeretem ezeket felemlegetni, hogyha technikai hibáról van szó, nyilván akkor igazságos, de ennek ellenére a Ferrari így is úgy is sokkal jobb tempót mutatott, mint azt vártuk a hétvége előtt, és ez abszolút nem tragikus, ez a lemaradás, mert még ha levesszük ezt a VSC-s szerencsét, akkor is mondjuk ez körönként, ez max. 2-3 tized volt, ami mondjuk Spában egyáltalán nem tragikus, és hogyha beleszámoljuk, hogy most jön a Hungaroring, amin egyetlen egy rövidke célegyenes van, akkor még lehet is keresni valója a Ferrari-nak ezen a közepes és lassú kanyarokkal teletűzdelt pályán, úgyhogy kiindulási alapnak szerintem ez a hétvége mind a két pilóta szempontjából nagyon biztató.
És akkor nézzük meg Leclerc-t, aki tényleg megtalált valamit, ez egyértelmű, és kíváncsi vagyok, Zsolti, hogy te ezt hogy értékeled, nem is magát a Ferrari-nak az erejét, vagy hogy most mennyire versenyképes, hanem az, hogy Leclerc honnan hozta magát vissza, mert tényleg egy hónappal korábban, vagy másfélel, ha megnézzünk egy Leclerc interjút, hát a teljes lemondás, letargia, nem érti, és ugye ezt láttuk is az eredményeiben. Most viszont ténylegesen valami klikket, ugye nagyon rejtélyes, sosem mondja el, mondta, hogy hát ennél többet nem mondok el, de valami nagyon, nagyon összeáll, de még mindig nem érzi 100%-osnak, de azért most ténylegesen elég sok pontot gyűjtött a legutóbbi két hétvégén, ugye egy futamgyőzelem, illetve most egy második hely. Ő most hol tart jelenleg ebben a folyamatban, hogy akkor ő most ehhez az autóhoz hozzáigazodjon?
Véleményem szerint teljesen regenerálódott, és megint csak ugyanazt a meggyőző Leclerc-t láthatjuk, aki a tavalyi évben volt. Ez most furán hangzik a számom, mert tavaly ehhez képest szinte semmilyen eredmény nem ért el, viszont nagyon meggyőző volt a teljesítmény, az egyéni teljesítménye, és az elmúlt két versenyen nekem ugyanez a Leclerc tért vissza, mentális szempontból mindenképpen. És szerintem nagyon izgalmas összehasonlítani George Russell jelenlegi mentális állapotát Charles Leclerc két versennyel korábbi mentális állapotával. És szerintem, még hogyha nem is úgy tűnik, de jelentős különbség van a kettejük között. Charles Leclerc azt követte, hogy türelmes volt, tudta, hogy el fog jönni az ő ideje, csak meg kell találni a megoldást ahhoz, hogy működjön alatta úgy az autó, ahogy ő szeretni. És nem csinált semmi mást véleményem szerint, csak annyit, hogy leszegte a fejét és dolgozott. És tudta azt, hogy türelem, türelmesnek kell maradnom, és el fog jönni az én időm. És mi történt? Silverstone-i sprintfutam után nyilatkozta, hogy szerintem találtunk valami olyat, ami filozofikus változtatás a beállításokat illetően, és amely működni fog. Ez hozta azt, hogy időmérőn zseniális teljesítmény és futamgyőzelem Silverstone-ban. Ha most George Russell helyébe lennék, vagy lehetnék, vagy a performance coach a helyében, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy na figyelj, ezt kell másolni, amit Charles Leclerc csinált. Mert ez fog működni. És egyébként szerintem a két versenyző karakterét tekintve még egy kicsit hasonló is. Viselkedést illetően, magabiztosságot, magukba vetett kétséget, kommunikációt illetően. Persze nagyon sok különbség van köztük, de egy úgynevezett egy alomból, egy korszakból származnak, szóval biztos, hogy inkább Charles Leclerc vonalát követném.
Ami nekem még feltűnő, hogy Leclerc még a nehéz időszakban sem kritizálta nyilvánosan a csapatot, tehát ő abszolút magára fókuszált és arra koncentrált, hogy tényleg én valahogy a saját vezetési stílusomat megpróbáljam hozzáigazítani, de hogy a beállításokkal is közeledjenek hozzám, tehát hogy egy abszolút egy ilyen azt lehetett érezni, hogy egy nagyon szoros munka zajlik ott közte, meg magában is, és a csapat között.
Így van, és ez a legnagyobb különbség, köszönöm, hogy ezt kimondtad, mert a műsor elején arról beszéltünk, hogy George Russell, amióta a problémák felmerültek a második nagydíjtól kezdve, mindig van valami. Most szerencsétlen voltam az erőforrással, most szerencsétlen voltam a helyezkedéssel, most nem működik az autó, most egyébként mindent ugyanúgy csinálok, ahogy Kimi Antonelli, mégis kapok tőle 5,5 tizedet. Mindig van valami, ami egy kifogás, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy oké, fejem leszegem, és most meg vagyok verve, ez van, valahogy ki kell jöjjek ebből.
Kivétel Monaco, ott a fékeket azért kritizálta Leclerc, hogy ott a fékek miatt kötött ki a falban, de hogy utána viszont abszolút azt lehetett hallani, hogy akkor nem tudom mi, de nagyon dolgozunk, és ő is magán dolgozik, és ez egy elég fontos különbség lehet. Úgyhogy a Ferrari az mindenképpen érdemes ráfigyelni majd a magyar nagydíjon, mert bár megkérdezték, hogy legnagyobb esélyesek ti lesztek, ott azt nyilván ugye elhárították ezt a kérdést, hogy mindig ugyanúgy a Mercedes-re figyeljen mindenki, de a pálya adottságaiból fakadóan valóban itt azért reális esélye lehet majd a Ferrari-nak egy nagyon kiemelkedő eredményt elérni. De kanyarodjunk rá Verstappenre, illetve a Red Bullra, és most azért is mondom, hogy Red Bull, mert Isaac Hadjarnak is egy kiváló futama volt, ugye 21. helyről kapaszkodott fel a 6-ra, nagyon jól kitalálta a csapat a stratégiát az elején, hogy ott a biztonsági autóra gyorsan két kerékcserére kihívták, letudták a két különböző keveréket, amit egyébként Adjar elmondta, hogy egy kicsit fejben lassú voltam, mert nem értettem, hogy ennek mi az értelme ennek a stratégiának, de aztán végül összeállt neki, és nagyon hálás volt a csapatnak. Mindkét Red Bull versenyző, vagy hát főleg Verstappen mondta azt, aki ugye a harmadik lett, hogy hát igazából egy teljesen egyértelmű futam volt a számára, kicsit pekesen jött ki a virtuális biztonsági autó, de hogy igazából nem tudott semmit mondani, hogy most ez egy jó futam volt, rossz futam volt, ez egy ilyen teljesen átlagos futam volt az ő részéről. Ti hogy láttátok, Barnata, hogy láttad az ő futamát? Mert ő tényleg így az, nem is nagyon volt, nem is nagyon mondott semmit a sajtótájékoztatón se.
Ahhoz képest, hogy mennyire hullámzó a Red Bull teljesítménye, szerintem ez egy átlagon felüli teljesítmény volt az autótól. Azért tényleg Silverstone-ban szinte sehol sem voltak. És ott mindenki arról beszél, hogy a hátsó szern hibája miatt kicsúszott, de hát akkor már 30 másodperc volt a különbség az első helyezethez képest, és itt abszolút nem játszott alárendelt szerepet, pedig itt még több az egyenes, még hosszabbak az egyenesek. Ugye Spielbergben szinte a győzelemért küzdött, taposta Russell sarkát, tehát egyik hétvége jobban sikerül a Red Bullnak, a másik hétvége kevésbé, de ez, hogy még a VSC segítsége nélkül is viszonylag lőtávolon belül maradt az első helyhez, tehát ez a 10 másodperces lemaradás, ez abszolút nem vészes. És ugyanazt mondhatjuk el ez alapján, mint amit a Ferrariról is, tehát hogyha egy ilyen sok egyenesre teletűzdelt pályán 10 másodperccel a győztes mögött tud célba érni, akkor akár még lehet keresni valója a Hungaroringen. Ezért is jó, hogy megtörtént ez a futam, és ezért is jó, hogy rögtön jön a magyar nagydíj, mert szerintem ez alapján most reálisan bízhatunk benne, hogy egy 2-3 csapatos küzdelem is lehet a győzelemért. Persze aztán lehet, hogy majd szembe jön a valóság, mert Monaco előtt ugyanerről beszéltünk, hogy na majd a